Többet ésszel. Műsor az innovációról és a lehetőségekről itt, a Klubrádióban.
A Klubrádió tudományos és fantasztikus műsorában Pataki Gábor köszönti Önöket. A mai műsorban szó lesz a Klubrádió frekvenciaváltásáról. Biztosan tudják már, hogy holnap a 95.3-ról áttekerünk a 92.9-re. Nem csak a rádiózási szokások, de a rádiók is megváltoztak a hőskor óta. Köszöntöm a Többet ésszel műsorában Perneki Sándor rádiós magángyűjtőt. Mikor szólalt meg Magyarországon az első rádió, és az milyen típusú volt?
Az első rádió kísérleti adás keretében szólalt meg az 1923-as év második felébe, de rendszeresen 1925. december 1-től szól.
Mi szólalt akkor meg egy milyen típusú rádióban?
Hát abban az időben elsősorban csak szinte kizárólag úgynevezett detektoros rádiók voltak, amiben nem volt még se elektroncső, semmi. Későbbiekben fokozatosan kezdték csak gyártani ezeket az elektroncsöves készülékeket, amihez már villanyáramra volt szükség, tehát vagy hálózati feszültséget igényelt, vagy akkumulátort, telepet.
Ebben a detektoros rádióban 1925. december 1-én milyen műsor szólalhatott meg? Volt akkor már műsorgyártás?
Hogyne, volt természetes műsorgyártás. Igazából a telefon hírmondónak a műsorát vették át, és azokat a műsorokat sugározták, de a megnyitóra külön ünnepi műsor és szolgáltattak. Sok-sok érdekes zenemű volt, amire fejből is emlékszem, mert a Bartók Bélának az A legnagyobb barbarója volt az egyik műsorszám.
Volt műsorvezető? Voltak ikonikus hangok?
Hogy ne lettek volna? Hát a legjellegzetesebb, sőt, az már nem is a rádió, hanem a magyar telefonhírmondónak volt az első számú speakere, aki világon talán az első speaker volt. Ő volt Serc Ede.
Nyugtasson meg, hogy nem emiatt mondjuk azt, hogy serceg a rádió.
Nem, de volt egy ilyen szlogen is, hogy beszél Serc Ede, nem amiatt serceg a rádió. Valami hasonló, ahogy ön mondta, valami ilyesmi szlogenje is volt.
Serc Ede volt a bemondó, és voltak előre gyártott műsorok, vagy pedig zene szólt.
Nagyon sok élő műsor volt. Egyébként Serc Ede mellett hadd mondjak még olyan ikonikus alakot, mint a Radó Árpád. Filotás Lili későbbiekbe. Tehát a hölgyek részéről is voltak. Gyakorlatilag mindenki ismerte az ő hangjukat, mindenki tudta. Nem tudták, hogy néznek ki, ugye akkor nem volt tévé. Maximum a rádió újságban jelent meg egy-egy fénykép róluk. A műsorgyártás az úgy nézett ki egyébként, hogy legtöbbször élő műsor volt, tehát volt egy olyan helység, ahol fölkonferálták a műsort, és a másik helységben az idő alatt még fölkonferálták, beálltak a művészek, a zenészek, és előadták a prózát vagy a zenei műsorukat. Nem volt olyan túl egyszerű ez a dolog, főképp amikor egy kisebb-nagyobb zenekar volt, ugye abban az időben nem voltak olyan erősítők, mint mostanában, nem voltak keverőpultok, hanem volt egy mikrofon, egy erősítő, és ment az adóra a műsor jóformán be.
Volt olyan technika akkoriban, amivel rögzíteni tudták ezeket az adásokat? Tehát maradt meg ezekből valami?
Elméletileg rögzítették, kezdeti időszakot nem tudták még nagyon rögzíteni, hanglemezre vágták, viaszlemezre vágták a műsor. 78-as fordulatú lemezekre, ezeket egyébként a II. Világháborúba várva menekítették, hogy megmaradjanak, hogy biztos helyen legyen, hát ott ment tönkre minden.
Mi történt? Hát elázott, elveszett?
Tűzvész. Tehát gondolom, valami belövést kaphattak, és ott ment minden tönkre. Tehát a berendezés, a technika, a hanganyag nagyon sok minden tönkre ment, alig tudtak valamit megmenteni belőle.
Akkor Serc Ede hangját már nem tudjuk
hát
azonosítani.
Szerencsére a hallgatók közül azért többen rögzítették hangját, úgyhogy itt-ott megmaradt egy-egy hanganyag. Nekem is van egy olyan hanganyagom Serc Edétől, ahol épp egy műsorzáró utolsó néhány gondolatát közli. Budapest, még akkor nem is Budapest egy, hanem csak Budapest. Jó éjszakát kívánunk, ne feledjék el az antennákat földelni.
Hoppá.
Így zárták minden nap a műsort.
Mert ha aki nem földelte az antennáját, az nem kapott sercegésmentes rádióadást?
Hát sajnos tudni kell, hogy abban az időben hatalmas, nagy külső antennák voltak. kifeszítve. Sok esetben 150-200 méteres fesztávolságra voltak kiúzva, és az ételből, tehát a légtérből mindenféle elektromos zavart össze tudott szedni, illetve villámokat is. Tehát nem csak a hasznos jelet, hanem a villámokat is. Főképpen ez nyáron az ivatos időben volt nagyon fontos dolog, hogy az antennát leföldeljék, és nehogy az legyen, hogy az éjszakai vihar következtében a villám belecsap az antennába, és fölgyújtja a házat, tönkretegye a készüléket.
Menjünk szépen végig, hogyha van hozzá kedve. 1925. december 1-én milyen rádió szólalhatott meg, és körülbelül hány háztartásban?
Abban az időben nagyon kevés háztartásban volt, még hivatalosan készülék. Ugye 1-től lehetett csak jegyeztetni, előfizetési díjat fizetni. Körülbelül az első egy hónapban, tehát pontosan december 1-én nem tudom, hogy mennyi lehetett, de az első egy hónapban körülbelül olyan 10-12 ezer készülék volt már az országban. Tehát ennyi előfizető volt, de ettől lényegesen több készülék volt, mert volt úgynevezett ORV hallgató társaság, tehát akik már annak idején a kísérleti adásokat, amit Magyar Jendre, illetve adókezelők, Marcal János és társai adtak elő műsorokat, azokat már nagyon sokan hallgatták.
Ezeket ma rádióamatőröknek hívnánk?
Abban az időben ők voltak igazából a rádióamatőrök, de miután nekik nem volt előfizetésük, ezért nevezték őket ORV hallgatóknak.
Mennyibe került akkor a rádiózás egy polgári
nem
családnak?
Nem volt olcsó szórakozás. A rádió előfizetés egészen a gazdasági válságig 30 ezer korona volt az előfizetési díj. Ez későbbiekben 2.40 lett a gazdasági válság után. Hogy összesen hasonlítani a dolgokat, a 30-as évek második felébe, tehát kb. 10 éve később egy munkásnak egy heti bére 16-20 pengő volt.
Az igen. Drága szolgáltatás.
Nagyon drága szórakozás volt, és maga a készülékek is nagyon drágák voltak. Tehát egy-egy készülék sok esetben, pengős árakat mondok, tehát az egyszerű készülék 40-50 pengő volt, de egy komolyabb készülék akár 3-400 pengő is lehetett. Sőt, de van több olyan készülék a múzeumban, ami akár 1000 pengő fölötti zeneszekrények, zenekombinátok. Tehát az csak limitált szériába gyártották, kis szériába gyártották, és nagyon kevesen juthattak hozzá, mert ugye olyanok voltak az anyagi körülmények.
Akkor ez, úgy mondhatjuk, hogy ebben az időszakban luxuscikknek számított a rádió.
Kifejezetten.
Mikortól vált tömegcikké?
Gyakorlatilag onnét kezdve, hogy megjelent a félvezető.
De ez,
a tranzisztor.
Igen, tehát hogy most közvetlenül, most detektoros rádió szól még ahol tartunk így időben, és azután következik.
Hát ez nagyjából egyébként a 60-as évek elejétől kezdett a készülékek ára a fizetések volumenéhez jobban hasonlítani, tehát egy havi fizetésbe akár több készüléket is meg lehetett venni, míg a kezdeti időszakban egy készüléknek az ára akár több havi vagy esetleg éves fizetés is lehetett.
Miben különbözött a detektoros rádiótól a tranzisztoros?
Nagyon sokban különbözik, ugye a detektoros rádióban minimális alkatrész készlet van, tehát először is mi kell hozzá? Kell egy külső nagyméretű antenna. Kell hozzá egy kristálydetektor és minimum egy tekercs. Egy kicsit komfortosabb készülékben kell még egy forgókondenzátor, amivel az állomásra lehet még pontosabban hangolni, és kell hozzá egy fejhallgató. Ezeket csak fejhallgatóval lehetett hallgatni. Ez egy nagyon egyszerű készülék, és gyakorlatilag elektromos áram nélkül működik, az éterből, tehát az antenna jelből veszi az energiáját.
Most tudományos műsorban beszélgetünk, tehát nyugodtan definiálhatnánk azt, hogy mi az a kristálydetektor.
A kristálydetektor az egy egyszerűen egy olyan ásványi anyag, vagy mesterséges kristály, ami a nagyfrekvenciás jelet, tehát a rádió jelét tudja egyenirányítani, demodulálni tudja. Tehát magyarul a rádiófrekvenciás jelet leválasztja a hangfrekvenciáról, és ott marad a hangfrekvencia, amit hallunk. A kristálydetektornak a kiváltására első lépcsőben a elektroncső jelentkezett, ugye diódaként, utána trióda, és utána rakták össze különböző bonyolult csövekké, egészen nagyon sok rácsos elektroncsövekké pakolták össze, amíg ezeket használták, illetve még a mai napig használnak elektroncsöveket, csak teljesen más módon, például tévéknek a képcsövei, vagy egyéb mérőműszereknek a megjelenítői, még mai napig is elektroncsövek, tehát katodsugárcsövek egész pontosan. Illetve van egy újabb vonulat az elektroncsöveknek, most használják a hifi technikába, mert újból felfedezték, hogy sokkal szebben szólnak, mint a félvezetős technikájú készülékek. Hát az elektroncsövet ugye nagyon sokáig használták. Az elektroncsövet eleve 1906-ban fedezték föl, és onnét kezdve fokozatosan fejlesztették, és hát egyre bonyolultabbá tették, és egyre jobb minőségűvé tették, különböző belső kialakításokat módosítottak, miniatűrizálták, és így tovább. Tehát nagyon hosszú fejlődésen keresztül ment át. Majd amikor 1949-ben a tranzisztort felfedezték, ugye az volt az első ilyen dolog, de az még nem használták. Tömegesen igazából az 50-es évek végén kezdett el terjedni a tranzisztor, és akkor már 1-2-3 tranzisztorral is lehetett ugyanazokat a dolgokat elérni, mint az elektroncsövekkel, sőt, mi a még többet is, ugye kisebb méret eredményezett, kisebb méret pedig azt hozta maga után, hogy ezek a készülékek kisebb energiával működtek, kevesebb energia volt hozzá szükséges, tehát akár egy lapos elemről, vagy két lapos elemről is elműködött, és hordozhatóvá váltak.
Álljunk meg egy pillanatra a rádiózás idézőjeles evolúciós fejlődésében, és nézzük meg, hogy ebben az időszakban milyen rádió készülék típusok voltak.
Nagyon sokféle létezett, sok olyan, amit az ember ismer és tud. Tehát igazából a legtöbbet, amit ismernek az emberek, az az Orion Terta, vagy telefongyár a korai időszakban. Akkor abban a kezdeti időszakban nagyon sok kis cég létezett. Például Süss Nándor részvénytársaság, ami későbbiekben úgy ismer a közvélemény, egészen rendszerváltásig, hogy MOM.
Ez a Magyar Optikai Művek.
Így van. Ők is gyártottak rádiókészülékeket, elsősorban detektoros készülékeket. Belgráder, Erzsébet körúti rádióház, Főbusz, Asztara. Ezek úgy mind olyan márkanevek, amelyet a rádiógyűjtők esetleg ismernek, de a köz nem nagyon. Nem nagyon maradtak fönn készülékek, viszonylag kis darabszámba gyártottak rövid ideig Vatea. Ezt a gyárat a Dungsamból kivált Pata Imre alapította, és a 30-as évek elején a Philips fölvásárolta például.
Tehát, hogy ennek technikailag olyan fejlett volt a cég, hogy a Philipsnek is kellett.
A Philipsnek nagyon kellett.
Miért? Mi volt a különlegessége?
Hát azért, mert nagyon jó minőségű bárium elektroncsöveket gyártottak abban az időben. Ez volt a fő dolguk, és a technológiára volt szüksége igazából a Philipsnek.
Mire megvásárolták ezt a céget, addigra felfedezték a tranzisztort?
Hát azért nem, mert nagyon sokáig használták és gyártották tovább a csöveket, az elektroncsöveket, és utána gyakorlatilag Magyarországon, mint Philips gyár is működött, tehát Magyarországon 4 nagy leányvállalat volt, a Philips, a Siemens, a Telefunken és a Standard. Ezek voltak itt 30-as évektől egész az államosításig. Az államosítást követően például a Standardből lett a Bell & Janis, a BHG.
Egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést Perneki Sándor magángyűjtővel.
Többet ésszel. Tovább keressük a lehetőségeket.
Folytatom a beszélgetést Perneki Sándor rádiós magángyűjtővel.
Az idő soha-soha meg nem áll, az órák róják szüntelen az útjukat, a pillanat úgy illan tovaszán, mind gyors folyon suhanó hab, épp annyi csak fut velünk az idő, mely rít.
Ez a rádiózás történet egy nagyon, nagyon bonyolult dolog, és épp ebből következik az, hogy nem is lehet úgy szétválasztani, hogy ettől eddig, attól addig, mert minden mindennel összefügg. Az én korosztályom 50-en föl vagyok egy kicsivel, igazából sokféle készüléket, de többnyire a háború utáni készülékeket hallgattuk. A mi családunkban, ismerősök körében mind háború utáni készülék volt. Most kezdek én is rácsodálkozni ezekre a rádiókészülékekre, hogy micsoda gyönyörű szépségeket tudtak gyártani a korai időszakban. Tehát az adott kornak a technikai színvonalán az úgynevezett csúcs technológiát tudták produkálni.
Hogyha lenne egy ilyen készülékem, bekapcsolnám és tudnám fogni rajta az FM 92.9-et?
Azt nem. Miért? Azt kivételesen nem, tehát például a klubrádió műsorát nem lehetne vele fogni, mert nagyon sokáig, egészen az 50-es évek végéig csak amplitudó modulált rendszerek működtek a műsorszórásban, tehát elsősorban közép, rövid és hosszú hullámról beszélhetünk, sőt a készülékeknek a zöme csak közép hullámot tudott. Ami hosszú vagy rövid hullámot is tudott, az már egy luxus készülék volt megint csak. Tehát az ultra rövid hullámú, az FM, tehát a frekvencia modulált adások is, mint amin a klubrádió is ad, meg szinte a mostani adók többsége, tehát az, az 50-es évek végén, 57 környékén jelentek meg.
Talán folytathatjuk is ezzel az időszakkal. Ez még a tranzisztoros rádió időszaka volt?
Ott kezdődött a tranzisztor is föltörni a magyar piacon is. Tehát nem csak a külföldi, hanem a magyar rádióipar is elkezdte használni a félvezetőket. Tranzisztor, diódát, tehát kiváltották ezekkel a pici kis alkatrészekkel, hagymas nagy darab alkatrészeket, kis energiaigényű alkatrészek.
Jobban is szóltak?
Bizonyos szempontból igen, de most, ahogy az előbb említettem, hogy kezdik felfedezni az elektroncsövet. Az elektroncsőnek sokkal melegebb, sokkal lágyabb a hangja, sokkal kellemesebb a hangzása. Máshogyan lehet kivezérelni az elektroncsövet, mint egy félvezetős technikát, tehát épp ezért másképpen is fog szólni. Meg lehet különböztetni, tehát akinek viszonylag normális hallása van, az meg tudja különböztetni, hogy melyik micsoda.
Önnek Verőcén van egy kiállítóterme, ahol a magángyűjteményét meg lehet nézni. Hány rádió van ebben a gyűjteményben? És azok mely időszakot képviselik?
A Velencei Rádiómúzeumban jelenleg több mint 120 készülék van, és a rádiózás kezdeti időszakától gyakorlatilag a hazai rádiógyártás utolsó darabjáig megvan. Tehát megtalálható minden készülékből, minden korszakból néhány készülék.
Tehát, hogy akkor azt kell elképzelnünk, hogy önnél detektoros készülékek is vannak, elektroncsöves is, tranzisztoros is.
De és integrált áramkörös is.
És hát ezt akartam mondani, hogy mi váltotta föl a tranzisztoros rádiót?
Hát a tranzisztoros dolgot először csak az integrált áramkörös 70-es években, akkor kezdett el terjedni, a gyártás technológia lehetővé tette, majd a 80-as évekre ugye a processzor vezérelt készülékek jelentek meg, és mai napig is azok vannak.
A pillanat úgy illant a baszán, mint gyors folyón suhanó hab, épp annyi csak a pillanat.
És most már ott tartunk, hogy egy telefonban is elfér akár egy FM rádió is.
Igen, sőt, nem csak egy rádió fér benne, hanem egy telefon, egy fényképezőgép, egy számítógép, és aki csoda tudja még, hogy mi minden. De azt, hogy ne felejtjük el, hogy az elektronikai fejlődéséhez, hogy idáig eljussunk, hogy mindenkinek a zsebébe, kezébe ott lehessen egy telefon, és csoda dolgokat tudjunk rajta művelni, a rádió fejlődésének, az elektronika fejlődésének ezt a kötelező útját be kellett járni. Hosszú idő volt, mert gyakorlatilag körülbelül egy a 70 évig fejlődött ez a technológia, mire tömegesen elkezdett terjedni a mobiltelefon is.
Milyen rádiót hallgat?
Napközben munkahelyen sajnos csak interneten tudok rádiót hallgatni, egyébként legtöbbször az önök rádióját szoktam hallgatni. Otthoni viszonylatban van videótól rádióm, meg külföldi rádió, azokat inkább nem mondom a márkákat.
Értem. Tehát, hogy nem régi típusú rádióval hallgatja
hát
az új műsorokat.
30 év fölött van a legfiatalabb készülékem is, tehát ilyen szempontból azért nem új készülék, de igazából régi készülékeimet a múzeumban szoktam hallgatni.
Verőcén lehet-e most fogni a klubrádiót?
Nagyon nehezen, de lehet fogni.
Ha mondjuk áttekerünk a 92.9-re, ami valószínűleg nem jut el Verőcéig, akkor ön, mint rádió
internet
szakember, ön hogy oldaná meg ezt a hiányt?
Hát jelen pillanatban az egyetlen egy legális módszer az a internetes rádiózás. Kíváncsi vagyok péntektől, hogy mi fog változni, mert munkába jövet menet is gépkocsiba szoktam hallgatni a rádiót. Igaz, hogy helyenként foltosan elmegy a hang, mert vannak úgynevezett árnyékolt területek, de hallgatható. Hát majd péntektől kiderül, hogy mi a változás. Reméljük, hogy csak eljut ide is a jel, illetve marad az internet.
Az internet megváltoztatta a rádiós szokásokat, tehát az emberek már letölthetnek műsorokat, nem fontos, hogy élőben hallgassák a rádiót.
A rádiózási szokás egyébként merőben megváltozott. A változás valamikor a 60-as, 70-es évek környékén következett be, amikor tömegesen elkezdett terjedni a hordozható készülék. Ugyanis addig, amíg a készülék egy fix, stabil helyen volt, addig az volt a rádiózási szokás, főképp a kezdetbe odaültek, és hát kezdetben ugye fejhallgatóval, vagy több fejhallgatóval hallgatták a készüléket, 2-3 személy tudta maximum hallgatni egyszerre, majd jött a rádió teljesítmény, illetve az erősítőknek a teljesítményének a növekedése, egyre jobb hangszórókat kezdtek gyártani, tehát jött a úgynevezett hangszóros vétel. De ezek a hangszóros vételi minőségek a maihoz csak hasonlítani se lehet. Tehát teljesen más volt, de már akár egy kisebb szobát be lehetett ezekkel a technikákkal hangosítani, és ott 4-5 ember tudta hallgatni, és nem kellett lélegzett visszafolytva fejhallgatón keresztül hallgatni. Tehát itt már volt egy változás. Nagyon sokáig hangszórón keresztül hallgatták, de még mindig a készülék mellett leülve és a rádióra figyelve. Emlékszem, még gyerekkoromban mi is úgy hallgattuk a rádiót, főképp gyerek voltam, esti mese volt, ugye, amit én meghallgattam abban az időben, hogy megvolt a vacsora, a fürdés, stb. És akkor esti mesére bekapcsoltuk a rádiót, szobában világítás le volt kapcsolva, csak a rádiónak a skála világítása, és a varázsszem világított benne, az egy gyönyörű szép, kisméretű katodsugárcső, ami a hangolás segítette a készüléken. Tehát csak az világított.
Hát ez babysitternek hívják ma.
Mondhatjuk, de lehet, hogy a babysitter nem tudja úgy lekötni a gyereket, mint ahogy ez annak idején le tudott bennünket kötni.
Érdekes, hogy a mai gyerekeket viszont nehéz rádió mellé ültetni.
Mert azt szokták meg, hogy a rádió szól mindig. Tehát megváltozott a rádiózási szokás. Most háttérben rádiózik nagyon sok ember. Hát én is a munkahelyemen hallgatom a rádiót, mert megtehetem, hogy hallgassam munka közben. De sokszor telefonálok, nem tudom pontosan, hogy hol tart, miről szól a műsor. Tehát részek kimaradnak.
Többször temették már a rádiózást, ahogy megjelent éppen valami izgalmas technikai újdonság, de úgy tűnik, hogy nem lehet agyonütni.
Nem, erre mindig is szükség lesz. Az egyik legfontosabb és az egyik leggyorsabb hírforrás, még a mai napig is.
Hol tekinthetik meg az érdeklődők az ön múzeumát?
Ez Verőcén van, 12-es főút mellett van, Árpád út 21 szám alatt, a könyvtár udvarában, egy belső részen van.
Hallgatni is lehet ott rádiókat?
Időnként beszoktam egy-egy készüléket kapcsolni, hát ugye nem tudok mindent bekapcsolni, de van olyan készülék, amiből garantálom, hogy csak nálam lehet látni. Egy Lotto zenekombinát, amit 1958-ban Lotto tárgynyereményen sorsoltak ki. Igazából aki azt nyerte, egy öröklakást nyert volna, de abban az időben volt olyan törvény, hogy akinek volt egy öröklakása vagy családi háza, még egyet nem szerezhetett semmilyen módon. Ennek az úrnak volt öröklakása, és egy ilyen zenekombinátot kapott, amiben magnó, lemezjátszó, rádió és televízió is van. Ez nálam van, ez a készülék ugyan nem az enyém, csak kölcsön van, ez egy beszélmi gyűjtőtársamnak a tulajdona, Herceg Istvánnak a tulajdona, de most már 2 év óta nálam van.
Órákig tudnék még beszélgetni önnel a rádiózásról, mert ez egy nagyon érdekes...
Kimeríthetetlen téma.
Kimeríthetetlen téma. Nagyon szépen köszönöm Pernek
Istvánnak. És így is csak a felületét súroltuk.
Én is azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm Perneki Sándornak, hogy segített rádiózás történetének a felületét súrolni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és szívesen látok mindenkit a múzeumban.
Ennyi volt már a Többet észre itt a 95.3-os frekvencián. Az ismétlést vasárnap 4 órakor már a 92.9-es frekvencián hallhatják. Jövő héten is a 92.9-en szól a Többet észre műsor egy meglepetéssel. Zsíros László Róbert, régi kollégánk érkezik meg Portugáliából, és együtt vezetjük le a műsort. Köszönöm figyelmüket, jövő héten tehát újra találkozunk.